Pszachim traktátus Daf Tzadik Beis 92-es lapját fogjuk ma este tanulni, viszont a 91-es lapja, lap alján kezdjük a misnát. A misna a következőt mondja. Oinen tojvel, oinchen ez piszhajla a rev. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a gyász az egy nagyon fontos, a gyásznak nagyon fontos és szigorú szabályai vannak a zsidóvallásban. Azt lehet, hogy kevésbé tudjuk, vagy kevésbé emlékszünk rá, hogy van a gyásznak egy úgynevezett első szakasza, az onen, aninut. Ez az a szakasz, amikor a közvetlen rokonunk, aki után gyászolnunk kell, ugye 7 ilyen rokonunk van, 7 közvetlen rokon van, apa, fia, anya, lánya, testvére, fiútestvér, lánytestvér, fér, feleség. Mindenesetre a 7 rokon közül valaki, az közül a 7 rokon közül, akiért gyászolnunk kell, valaki meghal, de még nem temettük el. Akkor ebben az átmeneti időszakban, a temetés előtti időszakban vagyunk onenok, vagyis a ninut, az oinen időszaka. Ebben az időszakban mindenféle előírás van. Például a többek közt a micvák nem kötele, a temőleges micvákat nem kötelező megtenni, sőt, bizonyos körülmények között nem is szabad a micvákat teljesíteni, mert teljesen a halottra és a halott eltemetésére kell koncentrálnunk. És van még egy szabály, amit magából a Tórából tudunk, hogy az oinen, az, aki a gyásznak ebben az első időszakában van, az nem ehet az áldozati húsból. Ugye ez konkrétan a Tórának abból a történetéből derül ki, amikor Áronnak két fia, Nadav és Avihu, a szentély avatása, a szentély sátor, a Miskán avatásának a kellős közepén meghal, és aztán Áron, amikor meghozza az avatás első áldozatait, akkor a hatosz bűnáldozatból nem fogyasztja el azt a részt, amit a kohanitáknak el kellene fogyasztania, és Mózes ezért mérges lesz, egyszer már idéztük ezt a történetet, Mózes mérges lesz rá, és erre Áron, amikor elmagyarázza a bizonyítványát, akkor azt mondja, ha a halti hatosz a jön, ha itav be innál sem, hogyha ettem volna ma a bűnáldozatból, az jó lett volna Isten szemében, az tetszetős lett volna Isten szemében. Ugye arra utalt itt Áron, hogy én Aninus, az oinen kategóriájában vagyok, hiszen ma halt meg a két fiam, nem ehetek az áldozati húsból. Most ez a tilalom, az oinennak az áldozati húsból való evés tilalma, a Tóra törvénye szerint nappalra vonatkozik. Estére nem, mert ugye maga Áron is azt mondja, ha halti hayom, hogy ma nappal ha ettem volna az áldozatból, az jó lett volna Isten szemében. Tehát ő is a nappalról beszél, az estéről nem. A rabbik viszont megtiltották az estét is, ez csak egy rabbinikus szabály. Most a kérdés az, hogy mi a Pészach áldozata, a helyzet a Pészach áldozata. A Pészach áldozatot kifejezetten este kell lenni, a sötétedés után, a széder este során, a széder este folyamán. És a kérdés az, hogyha valaki olyan, 14-én, amikor az áldozatot levágják, akkor, de tudjuk, hogy estére ugye már el fog menni a mikvébe, és estére meg fog tisztulni, vagy estére már ehetne az áldozatból. Itt ugye van egy ilyen rabinikus előírás, hogy ha valaki nem ehetett az áldozatokból, teljesen mindegy, hogy miért, akkor ahhoz, hogy újra ehessen, el kell menjen a mikvébe, tehát ez esetben az oinénnak is el kell menni a mikvébe, és estére megtisztul. Ez a misna első törvénye, és azt mondja, hogy ez esetben a rabbik nem tiltották meg az estét, és megengedték, hogy csak a Tóra törvénye szerint járjunk el, vagyis nappal nem lehet enni az áldozatból, este lehet enni az áldozatból, és ez az illető, mivel tudjuk, hogy estére már alkalmas lesz arra, hogy egyen az áldozatból, ezért meg lehet hozni neki nappal 14-en az áldozatot. Oké, akkor ez szerintem is első törvénye. Oinen Toivel, az oinén az, aki a gyásznak ebben az első időszakában van, ő elmegy a mikvébe, és este be öjjel ez piszkajla erev, este ehet már az áldozatból. Ával bekadasim, ával löj bekadasim. Viszont az összes többi áldozatnál ez nem igaz. Az összes többi áldozatnál a rabbiknak az a szabálya, hogy az olyan, az, aki ennek a gyásznak az első időszakában van, nem ehet az áldozati húsból, azt a tilalmat kiterjesztették az éjszakára, az estére is, annak ellenére, hogy a Tóra szerint csak a nappalra vonatkozik. Oké, ez a misna második törvénye. Misna következő törvénye, a sej mejál mészaj. Ha valaki hallja, hogy egy közvetlen rokona, egy a hét közvetlen rokon közül meghalt. Most ugye arról van szó, hogyha valakinek meghalt a rokona, akkor ha most közvetlenül most ugye meghal a környezetében a rokona, akkor a temetésig van az oinen kategóriájában. Ugye a gyásznak ebben az első kategóriájában. Utána pedig kezdődik maga a gyásznak, a temetés után kezdődnek maga a gyásznak a következő időszakai, így a Siva, az első 7 nap, aztán a Slaishim, az első 30 nap, utána az első év. Mi van akkor, hogyha valaki viszont nem tudja meg, hogy a közvetlen rokona meghalt, csak egy jóval a haláleset után, meg akár már a temetés után. A rabbik ilyenkor elrendelték, hogy azért, hogy ne maradjon ki, ugye alapból ilyenkor miután megkapja a halálhírt, valamilyen szinten a gyászt neki is teljesítenie kell, meg kell tartania. Attól függ, hogy sumuak rajva, és majd a hajka, hogy mennyire vagyunk távol már a halálesettől és a temetéstől, de valamilyen szinten mindenképp a gyászt meg kell tartania. És a rabik úgy döntöttek, hogy abban az első napban, amikor a halálhírt meghallotta, akkor ugyanúgy legyen olyan, mintha közvetlenül ott lett volna a halálnál, és a temetés előtt megtartaná az oinennek ezt az első időszakát. Most mi a helyzet akkor, hogyha valaki 14-én hallotta, hogy egy rokona jóval korábban meghalt. Akkor a rabbiknak a előírása, hogy ő egy oinen, az vonatkozik vagy sem? A misna azt fogja mondani, hogy nem vonatkozik, és nem csak, hogy a pészáhi áldozatra nem vonatkozik, ami egy szigorúbb kötelezettség, ott láttuk, hogy az oinennek a kötelességét, a valódi oinen kötelességet sem terjesztették ki az estére, hanem ezt a kötelességet, hogy valaki, aki a haláleset után tudja meg, jóval a haláleset után tudja meg, hogy ez a rokona meghalt, akkor oinénként kell viselkednie, ezt még a többi áldozatra sem terjesztették ki. Tehát igaz, hogy oinén, de az a tilalom, hogy nem ett áldozati húsból, nem vonatkozik rá. Ugyanez a helyzet van, mert láketat szomois, azzal, aki exhumál. Ugye, ha valaki a közvetlen rokonainak a csontjait valamilyen szélsőséges szituáció okán, ugye alapból ezt nem szabad csinálni, hogyha valaki már el van temetve, akkor nem lehet a temetésből kiemelni, és bárhol is legyen eltemetve, és áthelyezni, exhumálni, és áthelyezni a földi maradványait. De vannak olyan esetek, amikor mondjuk soha nem lett eltemetve, hanem csak szétlettek szólva a csontjai. Akkor a lákete szát szamojsz, amikor valaki így a csontokat gyűjti, és ez majd a tanulmányban ki fog derülni, hogy nem közvetlenül ő gyűjti, mert ő gyűjteni a csontokat, akkor halotti tisztátalanná válna. De valaki csak valaki révén, egy küldött révén a közvetlen rokonainak, mondjuk a szüleinek a csontjait gyűjti, azért, hogy exhumálhassa őket, akkor neki is oinennak kell lennie, neki is a gyásznak ezt az első napját meg kellene tartania, de ez egy rabbinikus előírás, ami azért annyira nem szigorú, hogy ezzel egyben megtiltsuk neki az áldozati húsból való fogyasztást. Megyünk tovább. Most a legérdekesebb szabály. Gershniz gájer be'erev Pészach, be samáj öimrim tojve ve öichel ez piszhajla erev, u viszhilel öimrim a pöjres min a öjla, a pöjres min a kever. Mi van egy nem zsidóval, aki betér Pészach előtti nap? Erev Pészachkor betér. Érdekes, különben nem ez egyetlen hely, de talán a mi Talmud tanulmányaink között az első hely, ahol azt a kifejezést használja, Gershen is Gayer, ami szó szerint azt jelenti, hogy egy betért, aki betér. Nem azt mondja, hogy egy nem zsidó, aki betér, vagy egy pogány, aki betér, hanem azt mondja, egy betért, aki betért. És ugye erre van az a híres magyarázat, nem véletlenül, hogy ez a kifejezés van használva, azért, mert az, aki betér zsidónak, az tulajdonképpen a lelke mélyén potenciálisan legalábbis, de mindenképp lelki szempontból már a születésétől fogva vonzódik a zsidósághoz, és azért vonzódik, mert valójában már tulajdonképpen lelki értelemben ő zsidó, és ez mikor kerül a felszínre, a fizikai világban is, mikor kerül nyilvánosságra, akkor, amikor a valóságban is betér. De így, amikor ő betér, akkor nem úgy hívjuk őt, hogy egy nem zsidó, aki betér, hanem azt mondjuk, egy betért, aki betér. Oké, mindesetre valaki betér, és pont 14-én tér be zsidónak. Ami azt jelenti, hogy 14-én megcsinálják neki a körülmetélést, elmegy a mikvébe, és pont 14-én a Pészak előtti nap lesz zsidó. Mi a helyzet ilyenkor? És Sámály Aimin Taivelve Aichel Piszhajla Erev. Valaki így betért, akkor még Sámály szerint aznap ő elmegy a mikvébe, és estére már eheti a pészachi áldozatot. Vész Hillel Aimin. Tehát hoznak neki pészachi áldozatot, nincs ebben semmilyen különbség, ugyanúgy járnak el, mint minden zsidónál. Ubész Hillel Aimin. Ha poires mina arla, kö poires mina kever. Az, aki megszabadul a ficsmájától, az olyan, mint aki egy sírtól szabadult meg. Először nézzük, hogy mit jelent ez a valóságban. Mit akart ezzel mondani Bészhile, és utána nézzük, van egy nagyon szép, több szép olvasata is lehet ennek a nagyon érdekesen megfogalmazott tanításnak. Ugye gyakorlatilag Bészhile arra gondol, hogy amikor valaki betér zsidónak, akkor a betérés után 7 napot kell várnia, és újból el kell mennie a mikvébe, és úgy kell viselkednie, mintha ő egy halotti tisztátalanból lett volna tiszta, vált volna tisztává. Tehát a pogány létből, ami olyan, mint a halotti tisztátalanság, válik tisztává azáltal, hogy elmegy a mikvébe és körülmetélkedik, és mivel ez így van, ezért végig kell vinnie a halotti tisztátalanságból való megtisztulás folyamatának 7 napját, és a 7. nap megint el kell menni a mikvébe, sőt, még esetleg a 3. nap és a 7. napig meg is kell szórni a megtisztulás vöröstehén hamvaival, ugye ezzel a misztikus módszerrel, amivel a halotti tisztátalant megtisztítják. Miért? Mert a poires mina arla, kö poires mina kever, az, aki megszabadul a fitymájától, magyarul aki betér, az olyan, mintha a sírból jött volna elő. Most ugye, tehát magyarul, mintha egy halottal érintkezett volna. Most ugye ennek van egy nagyon szép, több nagyon szép olvasata ennek a mondásnak. A poires mina arla, kö poires mina kever, az azt is jelenti, hogy az, aki megszabadul a fitymától, magyarul betér, az olyan, mintha poires mina kever, mintha a egy sírból újra fölé lett volna. Magyarul, mintha újjászületett volna, mint a halottak feltámadása. Ugye ezért használja ezt a képet, hogy olyan, mintha a sírból, a sírtól szabadult volna meg, a sírhelytől. Van egy másik magyarázat is, vagy egy másik olvasata is ennek a mondatnak. A pöjrés minna arlak, a pöjrés minna kever, az, aki megszabadul a fitymájától, a fitma, ami szimbolizálja a materiális világ élvezeteit és a materiális világ romlottságát, valaki azt levágja, a fitymáját, akkor az olyan, mintha az egyben a szimbóluma annak is, mint amikor valaki a fizikai örömöktől, a materiális világtól szabadul meg, és emelkedik egy magasabb szintre, és amikor valaki a fizikai világ örömeitől, a fizikai materiális világ romlottságától megszabadul, az olyan, mint aki a haláltól szabadul meg. És ezért mondja azt, hogy Bészhillel, a poires mina arla, ke poires mina kever. Aki a fitymájától megszabadul, az olyan, mint hogyha a sírhelytől szabadult volna meg. Most a gyakorlati implikációja ennek mi? Mert Hillel szerint, hogyha valaki Niszáhó 14-én tér be, akkor olyan, mintha most kezdené a halotti tisztátalanságtól való megtisztulás folyamatát, tehát ő neki majd csak mostantól számítva 7 nap múlva válik tisztává, és csak a 8. napon ehetne Pészach jázatból. Ilyen értelemben tehát Bét Hillel szerint, ha valaki aznap, amikor betért zsidónak, az pont erre Pészach, sajnos ő pont le fog maradni a pészachi áldozat meghozásáról. Oké. Okay. Eddig tartott a misna. És nézzük a gemarát. Mit mond a gemara? Ugye az első törvény az az volt, oinen toiveve oichel piszkai lerev. Hogyha valaki az a ninusz időszakában van, tehát a gyász időszak első napján, amikor meghalt a közvetlen rokonad, még nincs eltemetve, és azt mondjuk, hogy ilyenkor ugye tilos neki nappal, tilos neki pészach áldozatot hozni, a rabik ezt kiterjedtették amúgy a többi áldozat esetén az estére is, ezt a tórai törvényt, de a pészach áldozatnál nem terjesztették ki, tehát ő a széder estén részt vehet, és ehet a pészachi áldozatból. A szalvára nínuzze lájladra bannal, meg ábbi pészach lejem idudivre, be makim karesz. Ugye az esti, a misna mesterének az álláspontja, akkor értelemszerűen, hogy ezt eddig is mondtuk, hogy az esti a ninusz. Az esti tilalom, hogy nem szabad az áldozati húsból enni, mert hogy ő egy onen, ez csak egy rabbinikus előírás. És mivel az az előírás, hogy a pészachi áldozatot meg kell enni, az egy tórai kötelesség, ráadásul egy olyan egyedi, különleges tórai kötelesség, amelyet, hogyha valaki elmulaszt, azért karet, a kivágás, az égi halálbüntetés büntetése jár. Ezért a rabbik azt mondták, inkább teljesítse a tórának ezt a kötelességét, nehogy elmulassza azt, és nehogy karet büntetését kapjon, mint hogy a mi szigorításunkat teljesítse. Lojhem midudiv rejembe makem karesz. A rabbik nem erőltették a saját kötelességüket, a saját szigorításukat egy olyan helyzetben, amely helyzetben az ő szigorításuk azt vonná maga után, hogy ő elmulasztaná meghozni a pészachi áldozatot, amiért viszont egy súlyos büntetést kapna. De mikor igaz ez? A pészach áldozatnál. Ávab, makeim, gábékadosim, emidudiv rejembe makeim ászem, viszont amikor nem pészachi áldozatról van szó, hanem csak valamilyen más áldozati húsról, aminek ugyancsak az a mondjuk bűnáldozatnak a húsát el kell fogyasztani, elvileg a Tóra törvény szerint hiába vagy olyan, tehát a gyásznak ebben az első időszakában estére már el tudnád fogyasztani. A rabbik mégis megtiltották, mert beszigorították ezt az időszakot, és azt mondták, hogy ez a olyan időszak, ez ne csak nappalra legyen érvényes, hanem estére is. Miért? Mert simán az áldozati hús fogyasztásának a kötelessége az egy tevőleges micva, de az elmulasztása nem jár karet büntetéssel, nem úgy, mint a pészachi áldozat fogyasztásának az elmulasztása. És akkor ezért van különbség a pészachi áldozat esetén és az összes többi kacsin, az összes többi áldozat esetén. Oké, okay. A misnának a következő törvénye az volt, ha semmiáll mészolj, ha valaki azt hallja, hogy egy rokona meghalt, és már eltemették, akkor az első nap meg kell tartani a Ninus törvényét, és ugyanígy, hogy valaki exhumál, akkor meg kell tartani a Ninus törvényét. Azt mondja erre a Talmud, ha mláket át szomlisz hábaja zaja, ha zaz slisiusvi, én most liktulaj át szomlisz, a Talmud itt nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy ezt mi már a misna értelmezésében mondtuk is, itt nem arról van szó, hogy ő az személyesen, aki exhumál, mert hogyha így lenne, akkor amikor a csontokhoz hozzáér, akkor ő maga tisztátlannál válik, tehát biztos, hogy nem hozhat pészachi áldozatot. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki exhumál az ő kedvéért, az ő nevében eljárva, az ő rokonainak a csontjait érintve. Akkor van egy rabbinikus előírás, hogy ő neki oinennak kell lennie, az gyász első időszakát magára kell venni, hiába nem most halt meg a rokon, hanem most exhumálták, de ez nem olyan szigorú, hogy emiatt ne hozhatná meg a pészaki áldozatot aznap. Oké, okay. És végezetül rátérünk a misnának a gérrel, a betérttel kapcsolatos törvényére. Ugye mi volt a vita Hillel és Sámáj között? Sámáj azt mondta, hogy amikor valaki betér zsidónak, ha 14-én is tér be, nincs semmi gond, betért, körülmetélte magát, elment a mikvébe, most már zsidó, csinálhatja az áldozatot. Mit mondott Bész Hillel? Azt mondta, hogy nem, ha valaki betért, akkor 7 napon keresztül még van egy folyamat, amiben megtisztítják, és rászórják a megtisztulás vizét a 3. nap, a 7. nap, mint hogyha a halotti tisztátalanságból tisztulna meg. És ezért, hogyha a 14-én tért be, ugyan már zsidó, de még nem hozhatja meg a pészachi áldozatot, mert olyannak számít, mint hogyha ő tisztátalan lenne, halotti tisztátalan. Ennek a törvénynek a forrását fogjuk kicsit bővebben, mélyebben megnézni. Amarába bárhána, amarába jéhána, machlaik ez barel nachlid, beszile szavri, gzére sama jítmere saná, bovjai, mi is takéd, mi lőjt a válti, a hálti, áksav nám edből a jéhán. Lőjadád is takéd, nachli háve, lőjik hám kábel tuba. Azt mondja, Bész Hillel, azt mondja, Reichana. Bét Hillel miért mondta azt, hogy ha valaki betér zsidónak, akkor még 7 napon keresztül meg kell tisztulnia. Valójában mi lenne a magyarázat? A magyarázat az lenne, ezt még nem a Talmud mondja, csak én mondom, ugye azt kell érteni, hogy a halotti tisztátalanságnak ezek a szigorú szabályai, ezt kifejezetten Izrael népére vonatkozik. Nem zsidókra nem vonatkozik. Náluk nincs ez a szigorú előírás, hogyha hozzáérnek egy halotthoz, hogy halottal egy fedél alatt vannak, akkor 7 napon át tisztátalanok, és különböző ilyen misztikus módon kell, hogy megtisztuljanak. És amikor valaki betér zsidónak, akkor ezért neki nem kellene megtisztulnia. Elvileg, hogyha nem lenne így, hanem a halotti tisztátalanság mindenkire vonatkozna, akkor úgy kéne eljárnunk, hogy amikor valaki betér zsidónak, akkor tekintettel arra, hogy abból indulunk, hogy valószínűleg érintkezett halottal a korábbi élete során, amíg még pogány volt, biztos, hogy járt temetőben, vagy volt egy fedél alatt egy halottal, stb. És mivel soha nem tisztult meg, most, hogy zsidó lett, első dolgunk, hogy megtisztuljon. De igazság szerint nincs erre szükség, mert igazság szerint az, aki, amíg valaki nem zsidó, addig nem vonatkoznak rá a halotti tisztátalanságnak az ilyen szabály. Tehát amikor betér zsidónak, az olyan, mint hogyha újjászületne, és a korábbi életében felszedett, idézőjelben vett tisztátalanságok nem számítanak. Mint egy újszülött lenne. És ezt mondja Bész Sámáj, ezért itt nincs szükség semmilyen fajta extra megtisztulásra, mehet és csinálhatja az áldozást. Bész Hillel viszont azt mondja, hogy ez nem így van. Miért? Mert bár egyetért azzal, hogy a Tóra törvény szerint nincs szükség arra, hogy az illető megtisztuljon, de ő attól tart, hogy ez a betért zsidó azért nem egy annyira tanult ember, és ő mire fog emlékezni? Ő arra fog emlékezni, hogy mielőtt betért volna, ő igenis érintkezett halottal, és mi volt a törvény, hogy körülmetélte magát, elment a mikvébe, és már is hozhatta az áldozatot, semmifajta extra megtisztulás nem volt. És azért ő tévesen azt gondolhatja jövőre, amikor már zsidóként adott esetben tisztátalanná válik egy halott révén, hogy ugyanígy, nincs semmi extra, elmegy a mikvébe, és már hozhatja az áldozatot. És nem fog benne tudatosulni, hogyha valaki egy halott által tisztátalanná vált, akkor speciális eljárással kell, hogy megtisztuljon a halotti tisztátalanságban. És hibát fog elkövetni, és halotti tisztátalanságban fogja meghozni a pészaki áldozatot. És ezért Bész Hillel azt mondta, hogy a biztonság kedvéért hiába nem lenne kötelesség, mert ahogy az előbb mondtuk, a pogányokra nem vonatkozik a halotti tisztátalanság szabálya, úgy járunk el, mintha vonatkozna, és ezért, amikor valaki betér, az első 7 napban ugyanúgy halotti tisztátalan, és annak a megtisztulásának a folyamatát kell végigcsinálnia. A 3. nap, a 7. nap rászorják a megtisztulás hombait, stb. Azért, hogyha a jövőben érintkezik halotta, akkor ő tudja, hogy ugyanez az eljárás. Akkor mi jön ebből ki? Hogy az egész szabály, hogy a pöjrés mina ajlak, a pöjrés mina kever, hogy az, aki a fitymájától megszabadul, az olyan, mint hogyha a sírhelytől szabadult volna meg, nagyon szép, sokolvasatú anekdota, ez csak a betérés fitymájáról szól. Ugye? Mi van akkor, ha egy zsidót, ne adj Isten, nem betéltek meg, Ugye ez különben mondjuk az ókorban, elsősorban akkor két esetben fordulhatott elő. Az egyik eset, ami ma is előfordul, tinnosan is bebénagoljim, hogy valaki egy szó szerint a Talmud nyelvén egy kisbaba, aki elveszett a népek között, tehát egy asszimilálódott zsidó, csak ugye az ókorban ez nem egy tömeges asszimilálódás volt, és van egy másik lehetőség, hogy valakinek a testvérei meghaltak a körülmetélésben, és ezért nem szabad körülmetélni, nehogy valamilyen öröklődési betegség, véralvadási betegség miatt haltak meg. És aztán lehet, hogy ez valamilyen módon feloldódik, és mégis körül lehet metélni. Nos, mindesetre bárhogy is legyen, egy zsidó, aki körülmetélkedik, rá nem vonatkozik ez az egész. Tehát, hogyha egy zsidó 14-én körülmetéli magát, ugyanúgy kell hozni a Pészak áldozatot, és Bét Hillel sem mondja azt, hogy akkor először meg kell tisztulnia, és a 7 napot meg kell tartania, és így tovább, és így tovább. Ubé Samály Szavrin, Szavrin, Löjg az Rinnan, Ával Alis Szaldivrákol, Tövő, Echaz Piszkal, Elevre, Igaz Rinnan, Szalmi, Sumar, Nahri. És Sámály pedig az az állásponton van, hogy egy nem zsidónak sem kell ezt a 7 napot kivárnia, mert nem mondjuk azt, hogy attól való félelmünkben, hogy jövőre majd, amikor már zsidóként fog tisztátalanná lenni, akkor nem fogja tudni azt, hogy 7 napot várnia kell, akkor már most is csináljunk inkább 7 napot, stb. 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 Emiatt nem aggódunk, és nem kell semmit csinálni. Körülmetéli magát, elmegy a mikvébe, betér, és már hozhatja is az áldozatot. De az, hogy egy zsidónak, akinek elmaradt a körülmetélés, és pont 14-én metélné magát körül, annak kelljen pészaki áldozatot, a pészaki áldozatról lemaradnia, mert azért, mert kell 7 napot várni, stb. Stb. Azért, mert egy nem zsidónál is így kell járni, akkor már a zsidónál is járunk így el, ez senkiben nem merül föl, tehát egy zsidó esetén ez a szabály nincsen. Tányan, ami hachi, így tanultuk egy brájtában, és amarabb simenben egy lazalói nechlekubé, semmi szillel, és szrazsa, tevel, éjhez piszkol erevel, már nechlekubára, a nakli, és bé semmi, mint tevel, éjhez piszkol erevel, bé szillel, mint pejspén, arra kerülsen a keve, ami Simon is ezt mondta, hogy egy zsidóról, aki aznap metéli magát körül, arról nincs szó, kiről van csak szó, egy nem zsidóról, aki betér zsidónak, és semmi azt mondja, hogy ő is rögtön elmet a mikfejbe, és hozhatja az áldatot, és szillel pedig azt mondja, hogy olyan, mintha a sírhelytől vált volna meg. Tehát úgy járunk el vele, mintha halotti tisztátalan lenne. Oké. Okay. Amarav Arel hazave izmilhe midu divrejembe makem karesz. Most ugye, miről beszélünk most? Idáig arról volt szó, hogy van egy szituáció, mint például a Oinen, a gyásznak az első időszaka, amivel kapcsolatban rabik hoztak amúgy egy kiterjesztő szigorítást, és azt mondták, hogy az Oinennak a szabálya az estére is vonatkozik, de amikor látták, hogy ez a szigorítás oda vezethet, hogy valaki egy tórai kötelességről lemaradjon, ráadásul egy olyan tórai kötelességről, aminek az elmulasztásra égi halálbüntetést von maga után, akkor erre már azt mondták, hogy itt már ezt nem, idáig már nem mennek el. Loihe midudi vrejembe makim karesz, az ő szigorításokat, az ő szigorítás, kiterjesztő szigorításukat nem tartották fenn abban az esetben, amikor az oda vezetne, hogy az illető karet büntetést kapjon. Ugye? Rave azt mondja, hogy van három olyan eset, amikor a rabbik valóban nem terjesztették ki a törvényüket, és van három olyan eset, ahol kiterjesztették a törvényüket. Tehát mégiscsak van három olyan eset, ahol a rabbik azt mondták, hogy annak ellenére, hogy a mi szigorításunk miatt az illető olyasmit fog tenni, vagy pontosan olyasmit nem fog tenni, olyasmit fog elmulasztani, megcsinálni, ami miatt neki karet, kivágás, égi halálbüntetés fog járni. Ennek ellenére ragaszkodunk a szabályunkhoz, ragaszkodunk a szigorításunkhoz. És van három olyan hely, ahol azt mondták, hogy nem, nem ragaszkodunk a szigorításunkhoz. Mi ez a három, és mi a másik három? Amerove Arel Hazave Izmil, a körülmetéletlen, a halotti tisztátalan megtisztulása és a körülmetélés kése, Ez három olyan eset, ahol a rabbik kiterjesztették a szigorításukat annak ellenére, hogy olyasmihez vezethet ez, aminek, ami miatt valamit el fog mulasztani az illető, ami miatt káret fog járni neki. Viszont három olyan eset van, ahol nem terjesztették ki, oinen, a leprás és a beiszaprász. Mind a három, mind a hatot el fogjuk magyarázni. Menjünk akkor sorra. Az első három az az, ahol kiterjesztették a szigorításukat annak ellenére, hogy ez kárethez vezethet. Mi ez a három? Arel. A körülmetéletlen. Hadámran, ahogy az Beit Hillel mondta. Képzeljük csak el, hogy itt akkor ugye nem körülmetéletlenről van szó, hanem egy nem zsidóról, aki betér. Egy nem zsidó, aki betér, az Beit Hillel szerint, ahogy betért, ahogy zsidó lett, rögtön halálbüntetés jár neki egy ilyen esetben. A rossz időpontba térve, a Nisztáv 14-én térve, akkor azt mondjuk neki, Salam Aleichem, jó napot kívánok, gratulálunk, zsidó lettél, és jár neked halálbüntetés. Miért? Mert a rabbik azt mondták, hogy annak ellenére, hogy a mi szigorunk miatt ő most nem hozhatja meg a Pészak áldozatot, és ez azt fogja maga után vonni, hogy elmulaszt egy olyan tórai kötelességet, ami miatt neki egy káret jár, mégis ragaszkodunk a szigorításunkhoz. Szóval ilyen esetben nem érdemes 14-én betérni. Akkor inkább várj meg a 16-át, az ünnep másnapjár, és akkor térjen be. Ez az első eset. Haza. Mi a második eset? Haza a halotti tisztátalanra hintett megtisztulási hambak. Ugye a vörös tehén hambai. Ha valaki halotti tisztátalanát, akkor ugye úgy tisztul meg, hogy 7 napon át kell várnia, és a 3. nap és a 7. nap is rászólják a vörös tehén hambait, és utána megy a mikvébe, és utána megtisztul. A kérdés az, hogy szabad-e a hambakat rászórni sábeszkor? Mert erről beszéltünk, azt mondtuk, hogy ha zalmi sumus vusz, a rabbik megtiltották, hogy rászórják a hambakat sábeszkor. Miért tiltották meg? Ez ugyanaz a szabály, mint hogy megtiltották a sófárfújást, és megtiltották a lulavvivést. Nehogy valaki kivigye a hambakat sábeszkor az utcára. És akkor ezzel vinne szombaton az utcán, és megszegné a szombat törvényét. A kérdés a következő. Hogyha pont úgy jön ki, hogy amiatt, hogy ő rá nem lehetett szórni a szombaton a megtisztulás hambait. Ezért úgy fog kijönni, hogy ő halotti tisztátalan legyen 14-én. Mert mondjuk a pont a 7. nap, amikor rá kéne szólni, a szombatra esik és 14-e. Tehát nem fog tudni megtisztulni időben. És emiatt elmarad a pészaki áldozat. Ennek ellenére, amik azt mondták, ragaszkodunk ehhez. És hogyha így van, hogy emiatt ő káretet kap, káretet kap. A harmadik eset, Izmir. A harmadik eset a körülmetélés kése. Erről is már tanultunk a szombat traktátusban. Tányak semmi vinna összederek, rúzsasz rábunk, káhemi vinna összederek, káhemi vinna összederek, derek kár fejfejsz. Ha valakinek kisfia született, és a körülmetélés szombatra esik, körül lehet metélni szombaton, de a szombat előkészületeit nem lehet csinálni, a körülmetélés előkészületeért nem lehet megszegni a szombatot. Magáért a körülmetélésért meg lehet. De az előkészletekért nem. Például nem lehet egy kést hozni az utca, az egyik helyről a másik helyre, amivel magával a izmil. Izmil ugye az a kés, amivel a körülmetélés csinálják. Nem lehet egy izmilt hozni szombat napján az utcán. Sőt, a rabbik azt mondták, nem csak, hogy nem lehet igazíró susszarábinban, tehát közterületen vinni a kést szombaton, hanem még egy rabbinikus közterületen sem lehet. Derech hacéidais, gágais, karfeifais, különböző módozatai annak, ami Tóra szerint nem lenne közterület, de a rabbik mégis megtiltották. Most, mi a probléma? A törvény az az, hogyha valaki körülmetéletlen, nem hozhat pészaki áldozatot. De nem csak, hogyha valaki körülmetéletlen, nem hozhat pészaki áldozatot, ha valakinek van egy körülmetéletlen fia, akkor ő sem hozhat pészaki áldozatot. Most a mi esetünkben szombatra esik a körülmetélés napja, és ez egyben 14-e is, és az illetőnek nincsen kése a körülmetéléshez, hoznák a kést, De nem lehet hozni, mert a rabbik megtiltották nem csak, hogy a közterületen, még egy olyan területen is, amely Tóra szerint nem lenne közterület, megtiltották, de ezt a tilalmat fenntartják, annak ellenére, hogy az illető emiatt nem tudja körülmetélni a fiát, így lesz egy körülmetéletlen fia 14-én, és emiatt nem hozhatja meg a Pészak áldozatot. Akkor ez az a három szabály, a rabbik fenntartották a saját szigorításukat, annak ellenére, hogy a történet végén ez oda vezethet, hogy az illető elmulasztja a Pészak áldozatot, és emiatt káret fog járni neki. Ojnen! Mi a három másik eset, ahol viszont nem tartották fönn a szigorításukat? Ojnen hadámnom, van maga az ojnen, akin azt mondták, hogy estére már nem terjesztik ki a ninuszt, a gyásznak ezt az első napját, mert azták, hogy akkor eljen nyugodtan a Pészak áldozatból. A következő az, mert szajra, a leprás, ez egy kicsit komplikált lesz. Tányom, szajra schals minisilaj benöv Pészakra akari keribe jöjj, majbe jöjj. Tajvelve ajjel, amruha hamim, áfál pise tvul jöjj, én nichnász, nichnász. Mutafja, hogy ászasászor bej karesz, és bej karesz, vitke ászas, én bej karesz. Egy kicsit komplikált lesz, akkor menjük végig. Ugye, ha valaki leprás, mert szajra, akkor a Tóra azt mondja, hogy a leprásnak el kell hagynia a várost. Ugye beszéltünk a no-go zónákról korábban, itt egy pár héttel ezelőtt. Tudjuk azt, hogy van három kategóriája a no-go zónáknak. Van Machne Shchina, Machne Levia és Machne Israel. Van a legbelső no-go zóna, az isteni tábor, a léviták tábora, az egyel külsőbb kör, és a legkülsőbb kör Izrael tábora. Ugye ez lefordítva, Jeruzsálem az a legkülső kör, a Szentélyhegy az egyel belsőbb kör, és maga a Zara, a Szentélynek a belső része, az a Machne Shchina, az Isten tábor, isteni tábor. Most, a leprás az a legkülső táborba megy. Mi történik a leprással? Amikor vége van a leprának, és a Kohén megállapítja, hogy elmúlt a lepra, akkor kell várnia, akkor le kell borotválni az egész testét, elmegy a mikvébe, vár 7 napot, a 7. napon megint leborotválja a testét, elmegy a mikvébe, és bejön a szentélybe, és a szentélyben hoznak neki 3 különböző áldozatot. Hoznak neki egy hátoszt, egy osom, és egy ojla áldozatot. Ezek különböző bűnáldozatok, és égő áldozatok, és így tovább. Most van egy nagyon misztikus eljárás, hogy az osom áldozatnak a véréből egy kicsi, a Tóra azt mondja, Mózes 3. könyvében egy kicsit kenjenek föl a jobb fülének a cimpájára, a jobb tenyerébe, a jobb tenyerébe, és a jobb talpára. A probléma az, hogy hol hozzák az áldozatot. Az áldozatot azt a szentély területén hozzák, ugye? Hol a metszajra, viszont amikor a amikor elmúlik a metszajraság, akkor ő már bejöhet az külső két no-go zónába, tehát Izrael táborába és a léviták táborába, tehát a szentély hegyre már fölmehet, de a legbelső körben nem mehet be egész addig, amíg ezt a 3 áldozatot meg nem hozzá. Na jó, de ez akkor ez egy ördögi kör. Nem lehet be a szentélybe, de mivel tud elérni, hogy bejön a szentélybe, hogy meghozzák számára ezeket az áldozatokat? Ezeket az áldozatokat viszont úgy kell meghozni, hogy ő is ott legyen, mert az előbb mondtak szerint a fülére, meg a tenyerére, meg a talpára föl kell kenni az áldozati vérből. Akkor mi a megoldás? Erre mondtuk azt, és már pár nappal ezelőtt erről beszéltünk, csak akkor kicsit nem ennyire bőven, hogy ott van a Sár Niknor, a Niknor kapu, amit nem szenteltek meg, mint a szentély belseje, azzal a szentséggel, és odaáll a Niknor kapuba, és onnan benyújtja a kezét, a talpát és a fülét, és így akkor bent is van, és kint is van, és ezzel feloldódik az egész tilalom, és később már akkor bemehet a szentélybe. Oké, eddig stimmel. Mi van akkor, hogyha... De ehhez mit kell, ugye? És ha ez megtörtént, bocsánat, ha ezen túl vagyunk, akkor utána már hozhatná a Pészak áldozatot. Van azonban egy kis probléma. És ez a probléma az, hogy azon a napon, amikor be kéne mennie a Szentélyhegyre, tehát a belső no-go zónába, azért, hogy a legbelső no-go-zón a kapujába beálljon, a szentély kapujába, és ott ezen az eljáráson végigmenjen, hogy meghozzák neki az áldozatot, és az áldozat vérét fölkerik a fülére, a talpára, meg a tenyerére, de nem tud bemenni. Miért nem tud bemenni? Mert időközben magömlése volt. Egyre színesebb a sztori. Egy megtisztuló mecajra, egy leprás, aki éppen a megtisztulás folyamatában van a hetedik napon, pont aznap arra ébredt, hogy magömlése volt. Most mi a Baal Kerinek a szabálya? Akinek magömlése van, az elmegy a mikvébe, és amiután elment a mikvébe, akkor ő túljon. A túljon ugye azt jelenti, hogy már a megtisztulás előfeltételei megtörténtek, csak meg kell várnia, hogy ha'aref semes, hogy a nap lemenjen, és amíg a nap nem megy le, addig ilyen felemás tisztátalan. De az előírás az az, hogy a tfúlion az nem mehet be a második nógózónába sem. Tehát ő csak Jeruzsálemben mozoghat, de a Szentélyhegyre már nem mehet föl. Tehát akkor itt van az a helyzet, hogy ő a Szentélyhegyre nem mehet föl. Ha nem mehet föl a Szentélyhegyre, akkor ezzel az a gond, hogy ugyan ő estére meg fog tisztulni, de ahhoz, hogy a leprásságból is megtisztuljon, most föl kéne menni a Szentélyhegyre, hogy be tudjon állni a Niknor kapuba, hogy be tudja nyújtani a tenyerét, a talpát és a fülét, hogy ezt az előbb említett misztikus eljárást meg lehessen csinálni. De most nem tud bevenni, miért? Mert fúljon! És erre mit mondtak a rabbik? Annak ellenére, hogy a tfúljomnak tilos bemennie a kettes nógózónába, a Szentélyhegyre, ez nem egy tilalom, hanem egy felszólítás. Miért nem úgy van megfogalmazva, hogy nem mehet be, hanem a Tóra azt mondja, hogy vaj a semes, amikor a nap majd lemegy, akkor menjen be. Tehát egy felszólító módban van tudtunk ráadva ez a tilalom. Tehát akkor ez egy felszólítás. Annak ellenére, hogy ő elmulasztja ezt a felszólítást. Mert ő nem este megy be, hanem már napközben bemegy, és ezzel megszegi ezt a felszólító módban adott tilalmat. De miért szegi ezt meg? Azért, hogy nem ulasszon el egy másik kötelességet, hogy megtisztuljon a mecora tisztátlanságából, hogy utána tudja hozni pészakházatot, mert nem csinálja meg, akkor el fogja mulasztani a pészakházatot. És ott viszont ez nem egyszerűen egy felszólító parancsolat elmulasztással, hanem egy olyan mulasztásra egy felszólító parancsolatnak, ami egy karetet von maga után. Az, hogy egy túljon nem mehet be a kettes zónába, az csak egy sima elmulasztása egy felszólításnak. Az, hogyha valaki egy pészaki áldozatot nem hoz meg, az egy olyan mulasztása egy felszólításnak, ami egy káretet fog maga után. És ezért azt mondták, hogy mert szóra ezen esetén a leprás, aki a hetedik napon Baal Keri, magömléses, megszegheti ezt a felszólítást, hogy nem szabad bemenni a kettes zónába, azért, hogy odállhasson a Niknor kapuba, és kinyújtsa a tenyerét, a lábfejét, meg a fülét, és ezzel minden rendben legyen. Most, oké, itt van még egy hozzátétel. A Talmud azt mondja, hogy eleve különben ez a tilalom, hogy egy túljon, hogy az, aki valamilyen könnyebb tisztátalansága volt, mint például a Baal Keri, a magömléses, aki eljelik, hogy elmegy a mikvébe, és estére már megtisztul, de amíg nem ment le a nap este, addig túljon, és nem mehet be a szentély kettes zónájába, a Szentélyhegyre, ez nem is egy tórai felszólítás, hanem ez csak egy rabbinikus tilalom. És akkor pláne, hogy a rabbik feloldották ezt a rabbinikus tilalmat, annak kedvéért, hogy inkább be tudjon menni, és a végén megtisztuljon a leprásságtól, és a pészaki áldozatot is meg tudja hozni. Honnan tudjuk, hogy ez csak egy rabbinikus tilalom? Van már a Jöjjön Dvártajra a Filuá Szeimből is, nem már? Jáma ügye, hogy Safad Bika Hál Hashem, Jerusalem, de vész Hashem, Lifné, Hatszere Hadasa, Máj Hatszere Hadasa, Hicsú vagy Davar, Vamrut Fúr, Jemlői Kanezbe, Máhtane Vian. Volt ugye Jeho Safat király, aki Juda királya volt, egy cádik, egy igaz, azon kevés királyok közé tartozott, akikről úgy tartjuk, egy igaz, szent életű király volt, és valamilyen háború kapcsán, moabiták és ammoniták elleni háború kapcsán egybehívta a népet, és behívta őket a Szentélyhegyre, a Szentély udvarába, és érdekes módon úgy fogalmaz a krónikák könyvében, 2 krónikák, 20-as fejezet, 5-ös mondat, és megállt a Sofát Júda népével Jeruzsálemben, az örökkévaló házában, az új udvar előtt. Mi az, hogy új udvar? Mitől lett új udvar a Szentély udvara? És erre azt mondja a Talmud, hogy az, azon a napon a rabbik egy új írtást hoztak ezen az udvaron. Egy új rendeletet rendeltek el, és mi volt ez az új rendelet? Hogy egy tfúljon, az nem mehet be az út szentének az udvarára sem. De ez csak egy rabbinikus tilalom, tehát nem, tehát eleve biztos, hogy a rabbik akkor pláne, hogy eliminálták ezt a rabbinikus tilalmat, annak érdekében, hogy az illető a pészaki áldozatot meg tudja hozni. És nem ulassza el a pészaki áldozatot, aminek az lenne az eredménye, hogy karet jár neki. Oké, okay. Az utolsó a hatból, az Bészaprász. Mi ez a Bészaprász? Ugye ezt már többször, már tanultunk róla érintőlegesen. A Bészaprász az az, amikor van egy sírhely valahol, és valaki, valaki el van temetve, és valaki véletlenül felszántja azt a területet. Akkor azt mondták a rabbi, hogy 100 amás körzetében a sírhelynek tartunk tőle, hogy a ekevas széthorta a földi maradványait a halottnak. Szóval egy kohanita nem mehet át ezen a területen, nehogy én megérintsen egy csontot, egy emberi csontot, és ezzel tisztátalanná váljon. Ezt hívják Bészaprásznak. Kérdés az, mit lehet ilyenkor tenni? Attól függ, azt fogja mondani a Talmud, hogy ha miért kell ott keresztül menni egy kohanitának? Ha azért kell keresztül mennie egy kohanitának, hogy eljusson egy olyan helyre, amin keresztül, ahol majd eszik trumát, akkor nincs mit csinálni. A rabbik fenntartották ezt a tilalmat, nem olyan fontos egyen a trumából, a biztonság kedvéért ne menjen keresztül ezen a területen, nehogy tisztátalanná váljon. Ha viszont azért kell keresztül menni ezen a helyen, hogy eljusson Jeruzsálembe, hogy el meg tudja hozni a pészaki áldozatot, akkor van egy megoldás, és mi ez a megoldás? Az le lehet térdelni, négy kézlábra, és el kellett kezdeni fújni maga előtt, mint egy ilyen fémvizsgálóval, mert most hallottam, hogy van egy, és láttam, hogy a Szabó Gyuri barátom be is szerzett egy ilyen eszközt, hogy van egy valami olyan különleges eszköz, ami olyan, mint egy fémvizsgáló, de nem fémet mutat ki, hanem hogyha emberi csont, vagy valamilyen, gondolom, szerves, nem tudom, de mindenesetre egy emberi csontot talál a földben, akkor végigmész vele a föld fölött, és hogyha egy emberi csont van azon a ponton, akkor jelez. És ezt a Izraelbe fejlesztették ki, pontosan ezért, hogy az ilyen elszórt és nem eltemetett emberi csontokat meg lehessen találni. És ebben az időben ez nem volt, akkor mit csináltak? Letérdeltek a földre, és elkezdték fújni a föld porát, fújták, és hogy találtak-e, ha találnak-e ott valami csontot. Hogyha találnak, ha nem találnak, akkor át lehet menni ezen a területen, mint a probléma az csak az, hogy hozzáérsz a csonthoz. Az, hogy átlépsz a csont fölött, az nem lenne probléma. Most, mikor engedték meg ezt a fújást? Akkor, hogyha pészaki áldozatról van szó, akkor azt mondták, a Bészaprásznak ez a rabbinikus tilalma, ez eliminálódik. De hogyha csak azért, hogy a trumát tegyen, az már nem engedték meg. Ehhez tette még hozzá Rabbi Judah bar Abaye, hogy a Bészaprász, amin már nagyon sokan átmentek, ott nem is kell így fújni, mert biztosak lehetünk benne, hogyha tisztátalan lenne, akkor azt megtaláltuk volna a csontot. Hádron alach, ha isa, befejeztük ezzel, ha isa fejezetet. A következő fejezet, a 9-es fejezet, amit most rögtön nem is kezdünk, közben lapoztunk a 92-es lap a B oldalára. Az a Pészach Séniről fog szólni. Pészach Séni a második Pészach. Ugye Mózes 4. könyvében leírja a Tóra, hogy volt egy csoportja a zsidóknak az egyiptomi szabadulás utáni első évben, akik tisztátalanok voltak, és nem tudták meghozni a Pészach áldozatot, és elmentek panaszkodni Mózeshez, és azt mondták, Lamani Korá, miért ne vagyunk mi hátrányosan helyzetbe hozva, mi nem hozhattuk meg a pészaki áldozatot, és erre Isten azt mondta Mózesnek, tudod mit? Oké, akkor legyen egy pótlás lehetősége, egy hónappal pészak után lehet pótolni a pészaki áldozatot. Ezt hívjuk úgy, hogy pészak séni. Iyár 14-én azok, akik nem hozták meg Nisan 14-én egy hónappal korábban az áldozatot, azok Iyár 14-én meghozzák az áldozatot, megeszik az áldozatot macesszel, tormával, és az áldozatot, de az összes olyan többi tilalom, hogy a hamec tilalma, és így tovább, az nem áll fönn, és nem is 7 napig tart ez az egész Pészach. Az egyetlen hely tulajdonképpen a Tórában, és ez egy fantasztikus tanulsága van, hogy van egy hely a Tórában, ahol lehet pótolni valamit, ami elmaradt. De nincs, hogy valaki tegnap nem tette fel a tfilint, akkor este pótolhatja, vagy nem tette fel a tfilint tegnap, akkor ma kétszer tegye fel. És mégis egy hely van a Tórában, ahol lehet így pótolni. Kérdezik Tamás, miért nem hívjuk a Pészachot Pészach Rishainak? Néha így hívjuk, hogyha a Pészach Séni a második Pészach kontextusában említjük, akkor úgy hívjuk, hogy Pészach Rishain. Most erről fog szólni a 9-es fejezet, és egyben ez lesz az utolsó előtti fejezet, és ez az a fejezet, amiben még az áldozásról lesz szó. Ez még egy héten keresztül fog tartani, a 99-es lapig, amikor aztán áttérünk más praktikus kérdésekre a Pészachal kapcsolatban, és csak itt szeretném megjegyezni, hogy fantasztikusan fog kijönni, mert egy pár nappal Pészach előtt fogjuk a Pszachin traktátust befejezni. Nos, akkor nézzük, mit mond a Misna. Misna hajattam, oj, bederek le haika, loj, aszar, isany, eszen, isany, jász, eszesén. Ha valaki tisztátalan volt, 14-én, vagy távol volt Jeruzsálemtől, és nem hozta meg az áldozatot, akkor hozza meg a második Pészachon, Pészach Sénikon. Sogága, hogy ne nász fel, hogy azt eszer is, hogyha bármilyen más oknál fogva, önszántán kívül, vagy kényszer hatása alatt, kényszer hatása okán nem hozta meg az áldozatot, az első Pészachot, akkor hozza meg a másodikat. Azt kérdezi a Talmud, imkein, Lama nem már, Tameo is ajbedere hajka. Ha ez tényleg így van, akkor miért van kiemelve a Tóra szövegében, hogy az, aki tisztátalan volt, vagy távol esett Jeruzsálemtől? Ugye, mit akar mondani a Mista? Egyszerűen még ez kicsit komplikált lesz, de egyszerűen az egyszerű olvasat. Hogyha igaz az, hogy bármilyen véletlen, vagy tévedés, vagy kényszer okán, valaki nem hozta meg a Pészachot, akkor meghozhatja a második Pészachot. Akkor, amikor a Tóra erről beszél, akkor miért úgy fogalmaz, hogy ha valaki tisztátalan volt, vagy távol volt Jeruzsálemtől, akkor hozza meg a Pészach sénit. Miért emeli pont ezt a kettőt ki? Mondhatná csak azt, hogy valaki nem hozta meg az első Pészachot, valamilyen oknál fogva, önszántán kívül, akkor hozza meg a Pészach sénit. Miért van kiemelve a Tamevebe Derehe Hajka, az, aki tisztátalan, és az, aki távol esik. Azt mondja, Misna, se élu pturim mi karesz, ve élu hajovim mi karesz. Miért? Mert ezek, amik itt meg vannak említve, ezek föl is vannak mentve a karet büntetése alól, és az összes többi valamilyen akadályoztatás okán nem meghozott Pészach, pedig nincs felmentve a karet büntetése alól. Vissza fogunk térni még a Misna szövegének, itt kicsit furcsa a szöveg, és nehezen érthető, de vissza fogunk térni, és mire befejezzük a siúrt, remélhetőleg egy 10 percen belül, akkor érthetőbb lesz maga a szöveg. Oké, menjünk tovább. Az első dolog, amivel a Talmud foglalkozni fog, az az, hogy tegyük föl, hogy valaki távol volt Jeruzsálemtől. De csak úgy volt távol Jeruzsálemtől, hogy amikor mondjuk dugóba keveredett, és eljött az áldozás ideje, és látja, hogy nem ér oda a levágásig, nem ér oda. Szóval a vágás időpontjáig, az áldozás időpontjáig. De estére, a szénre estére már bejönne Jeruzsálembe. Akkor meghozhatja-e egy küldöttje révén a pészachi áldozatot? Vagy sem? Ő olyannak számít-e, mint aki távol van, és nem hozhatja meg, és majd Pészach sénikor kell meghoznia, vagy meghozhatja? Ez a kérdés. Itt már hallja be, de ha valaki távol volt Jeruzsálemtől, az áldozás időpontjában, de sachtó, de zarka alap, de valaki az ő képviseletében meghozta az áldozatot, levágta, és a vénét fölintette az oltára, ahogy kell. Akkor itt vita van. Rav Nachman már hurca, Rav Nachman szerint ez működik, és az áldozat érvényes az ő számára, Rav Sejse szamár le a hurca. Rav Sejse szerint viszont nem érvényes az áldozat. Rav Nachman amár hurca, mi chaszud a chaszrach manálav, mi avid, tavaly alav bracha. Rav Nachman azt mondja, hogy miért? Mert a Tóra mit mond? Azt mondja, a Tóra azt mondja, ha távol van Jeruzsálemtől, és nem tudta meghozni az áldozatot, akkor meghozhatja a másodikat. Ez esetben meg tudta hozni. Nagyon jó! Akkor gesunte hét, ahogy idősül mondjuk, jöjjön áldás, nagyszerű, meghozta, nagyon jó. Nem tiltotta meg a Tóra, hogy ha valaki távol van, akkor meghozza az áldozatot. Ha távol volt, és nem tudta meghozni, akkor mi a megoldás? De nem tiltotta meg, Rav Nachman szerint. Rav Seisus azt mondja, hogy nem. Rav Seisus már lajhursza. Rav Seisus szerint, ha valaki távol van, akkor hiába egy barátja az ő nevében meghozta az áldozatot, lajhursza, az áldozat nem érvényes az ő számára. Miért? Mit ha dachi rechman neke tame? A Tóra együtt említi a tisztátalannal, és ugyanúgy, hogy a tisztátalannak a kedvéért nem lehet hozni egy áldozatot az ő nevében eljárva, ugyanígy a távol lévőnek a nevében eljárva sem lehet az áldozatot meghozni. Oké, akkor Rav Nachman szerint működik, Rav Seisus szerint nem működik. Mit mond Rav Nachman? Amar Rav Nachman, na, minela, honnan vettem én, hogy ez működik? Hogyha valaki távol van, akkor meg lehet hozni a kedvéért az áldozatot. A mi misnánkból? De nálam, mit mond a mi misnánk? Hogyan fogalmaz? Misaja, tamébe, derekle, hajka, vele, jasszeszer is, en jászeszer, séni. Miklál, de így baj javít. Ugye nagyon furcsa a mi misnánk megfogalmazása rögtön az elején. Mit mond a misnánk? Ha valaki tisztátalan volt, vagy távol volt, és nem csinálta meg az áldozatot, akkor csinálja meg a második pészakot. Miért kell hozzátenni, és nem csinálta meg az áldozatot? Úgy tűnik, hogy azért, mert azt akarja mondani a misna, hogy ha megcsinálta, akkor minden jó. Tehát úgy volt távol, hogy meg is csinálhatta volna. Ha nem csinálta meg, akkor hozza a másik áldozat. De ha megcsinálja, akkor az el van fogadva, és érvényes az áldozat. Tehát Rav Nachman ezt a furcsa megfogalmazást, hogyha valaki távol volt, és nem csinálta meg az áldozatot, ezt, ugye, mert ezt lehetett volna úgy is mondani, hogy valaki távol volt, és lehetett volna úgy fogalmazni, hogy, hogy csak egyszerűen folytatja a misna, hogy valaki távol volt, és elmaradt az áldozat. Azt mondja, és nem csinálta, és azon gondolom, hogy hogyan lehetne jobban másképp kifejezni. Oké, tehát minden esetre úgy is lehet mondani, hogy nem csináltak, nem tudom, hogy lehetne jobban fogalmazni, de a lényeg az, hogy azt mondja Nachman, hogy mivel a misna azt mondja, hogy távol volt, és nem csinálta, és akkor így duplán van kifejezve, mert lehetett volna csak azt mondani, hogy és nem csinálta, azt mondja, hogy távol volt, és nem csinálta, az azt jelenti, hogy ha csinálta volna, akkor az érvényes lenne. A Seisus amer lach, ihach, én széf, adek tanissagága, hogy nem lesz vele jasszeszer is, hogy nyászeszer sejni, mindig tanil le jassza, Mikláde i boi avad. Hári sagágvári nenász, elamézit sagágvári nenász. Azt mondja, és azt mondja, tényleg ez a logikád, akkor ez nem fog jól kijönni. Miért? Mert misna mit mond? Azt mondja, valaki tisztátalan volt, vagy távol volt, és nem csinálta meg az áldozatot, vagy önszántán kívül, vagy kényszerhatása miatt nem csinálta meg az áldozatot, akkor csinálja meg a másodikat. Most ugye akkor, hogyha te a misna elején azt mondod, hogy amikor a misna azt mondja, hogyha valaki tisztátalan volt, vagy távol volt, és nem csinálta meg az áldozatot, az és nem csinálta meg, az arra vonatkozik, azt akarja mondani nekem, hogy akár meg is csinálhatta volna, és akkor érvényes lett volna, akkor ez a misna második részében is, amikor a önszántán kívüli, vagy a kényszerhatása miatti mulasztásról van szó. Szóval ott is azt mondja a misna, és nem csinálta az áldozatot. Ott is azt jelenti, hogy akár csinálhatta volna. Hát hogy a túróban jelentetni azt, amikor kényszerhatása alatt van? Na jó, de akkor mit jelent ez? Mit jelent, miért van ilyen furcsán fogalmazva? Erre Rav Seisus azt mondja, hogy ez mire vonatkozik? Szerinte itt el van dugva valami a misnában. Itt el van rejtve valami a misna szövegében. És a mistát valójában így kell olvasni. Ha valaki tisztátalan volt, vagy távol volt, illetve valaki, ha szándékosan nem hozta meg az áldozatot, akkor hozza meg a másodikat. Akkor összesen, és ugyanígy a mista második részében, ha valaki valaki önszántán kívül, vagy kényszer hatása alatt mulasztotta el az áldozást, vagy szándékosan nem hozta az áldozatot. Most ugye itt akkor összesen 6 esetről beszélünk, nem 4-ről. A Mista egyszerű olvasatában 4 esetről beszéltünk. Itt most összesen 6 esetről beszélünk. De itt is Seisa szétválasztja, és azt mondja, a harmadik és a hatodik eset, ebből az egyik az, amikor valaki szándékosan nem hozta meg az áldozatot, a másik az, amikor azért nem hozta meg, mert ugye meghozhatta volna, de ő nem hozta meg szándékosan, mert oly nem volt. A gyásznak az első időszakában volt. Ugye mit mondtunk az előző misnában, de valaki oly nem, akkor a ninusz alatt nem lehet áldozatot enni. Estére nem vonatkozik ez a szabály, de valaki mégis annyira el volt foglalva a halottjával, hogy mégse hozta meg, elmulasztotta. Egy kicsit olyan, mintha szándékosan mulasztotta volna el. Sézse szerint a következő kép néz ki a misna. Ha valaki tisztátalan volt, vagy távol volt, és nem hozta meg, mert... vagy oly nem volt, és szándékosan elmulasztotta este, akkor hozza meg a másodikat. Vagy... ha valaki önszántán kívül, vagy kényszerhatás alatt, vagy szándékosan nem hozta meg, ugyancsak hozza meg a másodikat. Akkor összesen 6 esetről beszélünk, ebből az első 2, illetve a 4., 5. azok önszántán kívüli esetek, a 3. és a 6. az szándékos és majdnem szándékos esetek. És mindegyikre vonatkozik az, hogy hozza meg a másodikat. Amarab ásim, azt hiszem, nem a námi dájka, de ktáni pturimi karesz, ve élu pturimi karesz, ve élu hajjavi me karesz. A hely, illé már sejgő nenász, sejgő nenász még kareszt, inhú, erre láva mézidve, ajnen. Azt mondja, ásim, és így már értjük, hogy mit mond a misna. Mert mit mondott a misna, hogyha mi szemlékszünk, a misna úgy fejeződött be, hogy ha ez így van, akkor miért emelek ki a tóra a tisztátalant, meg azt, aki távol van? Azért, mert ezek föl vannak mentve a káret alól, ezekre meg vonatkozik a káret. Ha nem tennénk hozzá, a misnának nem lenne része az, aki szándékosan elmulasztja az áldozást, akkor kire vonatkozik az, amikor azt mondja, hogy ezekre vonatkozik a káret. Így viszont érthető, hogy miről beszélünk. A misna azt mondja, ha valaki tisztátalan volt, vagy távol volt, vagy onnan volt, és ezért nem hozta meg az áldozatot, tehát igazából szándékosan, mert meg kellett volna hozni, de ő mégis elmulasztotta. Vagy önszántán kívül, vagy kényszerhatás alatt nem hozta, vagy szándékosan nem hozta, akkor mindezen esetekben hozza a második Pészachot. Azt kérdezi erre a misna, és akkor mi az oka annak, hogyha tényleg, ha valaki szándékosan nem hozta, akkor is meghozhatja a második Pészachot, akkor mi az értelme annak, hogy a Tóra azokat az eseteket említi ki, amelyekben az illető tisztátalan volt, vagy távol esett, tehát a tipikus esetét az önszántán kívüli mulasztásnak. Azért, mert az önszántán kívüli mulasztás az nem von maga után káretet, az, aki pedig szándékosan mulasztott el, az von maga után káretet, csak mégis tudja pótolni Pészach sénikor. Akkor így összeárav Seisesznek nagyon koherensen az álláspont, és ebből az is következik, hogyha valaki távol van, akkor senki nem hozhatja meg a számára a Pészachot. Rav Nachman viszont mit mond? Rav Nachman azt mondja, valaki távol van, akkor még mindig meg lehet hozni a számára a Pészachot, akkor ő a misnában, a misna első részében, amikor a misna azt mondja, hogy ha valaki távol van, vagy tisztátalan, és nem hozták meg a számára az áldozatot, azt nem egy külön esetnek érti, hanem úgy érti, hogy távol vanra vonatkozik. Ha távol van, és bár meghozhatta volna, nem hozták meg a számára, hogy fogja értelmezni ugyanúgy a lajaszát a végén, amikor azt mondja a Tóra, a misna, hogy és ha önszántán kívül volt, vagy kényszerhatással, és nem hozta, azt már ő is úgy fogja értelmezni, hogy az és nem hozta, az a szándékosan nem hoztát jelenti. Tehát ő csak az első és nem hoztát értelmezi úgy, mint ami a távol vanra vonatkozik, a második nem hoztát úgy értelmezi, hogy az a szándékosan nem hoztára vonatkozik. Egyetlen probléma van, hogy akkor miért mondja azt a Tóra, hogy a misna, hogy éluha javimbe karesz, vagy élu pturimina karesz, hogy ezekre vonatkozik a káret, és ezek föl vannak mentve a káret alól, Hogyha a Rav Seishes véleményét vesszük, akkor két olyan eset van, akire vonatkozik a karet. Az, aki onen volt, és azért kellett volna hoznia, de mégis elmulasztja, és az, aki szándékosan nem hozta, viszont Rav Nachman szerint az első az nem az onen, hanem az, nem is, az onen nincs itt. Akkor egyetlen olyan eset van, amiben lenne karet, az, aki szándékosan nem hozta, akkor miért mondja a Tóra, a Misna mégis úgy, hogy hajovin, többes számban, hogy kötelesek a karet jár nekik, jár értük. Miért többes számban? Azt kellett volna csak mondani, hogy káret jár érte. Azt mondja, a Talmud tényleg így kellett, lehetett volna mondani, de mivel pturin, pturin min a karesz. A Misna elején úgy fogalmaz, hogy ezek föl vannak mentve a káret alól, akkor itt a Misna végén is többes számban mondja, és azt mondja, illu hajavim ba karesz. De ez nem egy ez nem egy pontos megfogalmazás. Oké, akkor összességében összefoglalva, mi a magyarázat? A Misna arról beszél, hogy ha valaki nem hozta meg a Pészach áldozatot az első Pészachon, vagy önszántán kívül, mert távol volt, mert tisztátalan volt, vagy valami kényszerhatással volt, vagy akár szándékosan nem hozta meg, mindenképp meghozhatja a második Pészachot. Mi a különbség a között, amikor valaki önszántán kívül nem hozza meg, és amikor valaki szándékosan nem hozza meg, hogy aki önszántán kívül nem hozza meg, az nem, annak nem jár karet akkor sem, ha nem pótolja. Aki szándékosan nem hozta meg, annak jár karet. Mi a helyzet azzal, valaki távol van Jeruzsálemtől, de azért valaki el tudna járni az ő nevében, hogy meghozza a pészachi áldozatot, és ő beérne estére, hogy egyen belőle, akkor a Seishes azt mondja, hogy ez nem működik, ha távol van, távol van. Rav Nachman azt mondja, hogy ez működik, és hogyha akarja, akkor ez így működik, és az áldozata érvényes. Drága barátaim, idáig tartottam a ma esti tanulás, nagy öröm volt veletek tölteni ezt a kicsit több mint egy órát. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel, szokásos időben 7:30 találkozunk. Addig is kívánok mindenkinek jó pihenést, kellemes további estét. Holnap reggel folytatjuk a 93-as lappal töretlenül. Addig is mindenkinek minden jót. Szerbusztok!